Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy együtt állhatunk meg előtted. Nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy megőriztél bennünket az elmúlt időben. Köszönjük, hogy hazahoztad azokat, akik messziről vagy messzire mentek, akár munkájukból, akár kirándulás okán. Köszönjük, Urunk, hogy úgy gyűjtöttél bennünket össze, hogy ez az Isten tisztelet különleges alkalom, amikor úrvacsorai közösségben is lehetünk egymással, de legfőképpen veled. És köszönjük, hogy ez a mai alkalom bűnbánati alkalom is, amikor visszatekintünk a megtett útra, mindarra, ami mögöttünk van, és miközben megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a te szeretetedre, mégis nagyon köszönjük, hogy hálásak is lehetünk azért, hogy mindennek ellenére mégiscsak hordoztál, vezettél, és megajándékoztál bennünket az életünkben annyi mindennel, amit nem érdemből, hanem a te kegyelmedből kapunk. És így adunk neked hálát a mai alkalomért is, amikor az Isten tiszteleten te magad akarsz beszélni velünk. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket felfogni, megérteni mindazt, amit te akarsz nekünk tanítani a Biblián keresztül. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet szeretnék a mai vasárnapon Malakiás próféta könyvéből olvasni nektek. Malakiás próféta könyvének első fejezetének az első 5 versét olvasom, ahonnan is így szólít meg bennünket a mindenható Isten. Fenyegető jövendőlés, az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondta az Úr. De ti azt kérdezitek, miből látjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem. Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyan ezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjáépítjük a romjainkat. A seregek ura azonban ezt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok meghallani. Nagy az Úr. Izrael határán túl is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek. A Biblia sok-sok szereplőjéről sok mindent tudunk. Vagy a Bibliából, vagy a Biblián kívüli forrásokból. De nagyon érdekes dolog az, hogy Malakiás prófétáról semmit nem tudunk. Sem az általa írt bibliai könyvből nem derül ki igazából az, hogy honnan származott, hogy ki volt. És azért voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Malakiás nem is egy létező személy, hanem igazából a nevében van a lényeg, hiszen a nevét, ha lefordítjuk, akkor valami ilyesmit kapunk, hogy hírnök, az Istennek a hírnöke, akinek nincs más dolga, mint továbbadnia mindazt, amit az Isten rábízott. Mások egyszerűen csak ismeretlen szerzőként jegyezték Malakiást. Nem merték megkockáztatni azt, amit a másik tábor, hogy azt mondták, hogy hát nem is egy létező személy, hanem ő igazából az Istennek egy követe. És valaki valamikor azt adta tovább az ő neve alatt, vagy ez alatt a név alatt, amit az Isten rábízott. De az írás magyarázóknak a tekintélyes része azonban, és azt gondolom, ide kell mindenképpen sorolni az Ószövetség népét, a zsidókat is, határozottan azt tanítják és azt állítják, hogy Malakiás egy élő személy volt, akit Isten valóban azzal a prófétai küldetéssel bízott meg, hogy Isten szavát adja tovább az ő népének. Azt gondolom, hogy nekünk, akik bibliás emberek vagyunk, nekünk sem kell megkérdőjeleznünk azt, hogy Malakiás egy élő személy volt. És tudjátok, Malakiás próféta könyve több szempontból is nagyon érdekes. Egyrészt nagyon érdekes azért, mert a Bibliának ez az utolsó könyve. Az Ószövetségnek legalábbis ez az utolsó könyve. És tudjuk, hogy Malakiás beszéde után, vagy beszédei után 400 esztendőn keresztül az Isten elhallgatott és nem beszélt. Egészen addig, amíg aztán az Új Szövetségben Keresztelő Jánossal, illetve a Keresztelő János születésének az ígéretével el nem indul valami egészen más az Új Szövetségnek a története. Éppen ezért nagyon fontos dolog odafigyelni arra, hogy Isten mielőtt elhallgatott, vagy mi az, amit elmondott az ő népének. Miért? Mert hát benne van ebben a könyvben az, hogy miért is hallgatott el az Isten. Hogy miért nem beszélt. Mert Izrael nem vette komolyan az Istennek a szavát, az Istennek a szeretetét. És akkor Isten azt mondta, hogy jó, hát akkor elengedlek benneteket, akkor menjetek azon az úton, amint ti akartok járni. Azért is érdekes ez a könyv, mert pontosan ebből kifolyólag egyfajta hidat képez az Ószövetség világa és az Újszövetség világa között. Harmadszor pedig éppen az üzenete miatt, amelyben az Isten ítéleteket, ítéletes jövendőléseket mondott tovább Malakiással, de az a csodálatos, hogy ezek között az ítéletes proféciák között mégiscsak átragyog az Istennek a szeretete és az Istennek a kegyelme. Átragyog az a csoda, hiszen talán tudjátok, hogy ebben a könyvben szólal meg az a csodálatos profécia, ami a megváltó születéséről szól, amely elhelyezi a megváltó születését Betlehembe, abban a kisvárosban, ahol aztán valóban megszületett Jézus Krisztus. Malakiás könyve, ahogy hallottátok, így kezdődik, hogy ítéletes jövendőlés, vagy fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Magam előtt látok egy Istent, aki fenyeget bennünket, aki rázza az öklét, és így mondatja el Malakiással a maga haragos szavait. De tudjátok, hogyha az ember egy kicsit mélyére ás ennek a néhány versnek, és megnézi azt, hogy az eredeti szövegben ez a fenyegető, ez valami egészen más. Másként is lehet fordítani, ami szerintem sokkal közelebb visz bennünket ahhoz, amit Malakiásra bízott Isten. Ugyanis ezt a szót lehet úgy is fordítani, hogy súlyos, hogy terhes. És ebben benne van az, hogy amikor az Isten elkezd beszélni és megszólal, akkor az ő szavának van súlya. Az ráterhelődik az emberre, nem rossz értelemben véve, hanem abban az értelemben véve, hogy az Isten szava egy megkerülhetetlen szó. Isten kimondott szavának mindig súlya van. Mert soha nem marad az Isten kimondott szava következmények nélkül. Akár elfogadom, akár elutasítom, akár engedelmeskedem annak, akár nem, az Isten szava akkor sem fog következmény nélkül maradni az életemben. Igazgató úrral tegnap beszélgettünk éppen erről, hogy vajon milyen mértékben van a mi életünkben súlya még a szónak. Mert hát vannak emberek, akik csak beszélnek, de igazából nem mondanak semmit. Először valóban én is úgy gondoltam, így tovább gondolva a beszélgetésünket, elnézést, hogy kiprédikálok, hogy hát tényleg, hát a mai ember életében, az életünkben a kimondott szónak, hát úgy nincs igazából súlya. Úgy elszállnak a szavak, elszállnak az ígéretek, és igazából hallgatjuk őket, de már az egyik fülünkön be, a másikon meg ki. Aztán kicsit tovább gondolva, arra jöttem rá, hogy igazából attól függ. Attól függ, hogy ki beszél. Attól függ, hogy van-e súlya annak, ami elhangzik. Hogy ki mondja. Mert tudjátok, talán ti is voltatok már így, hogy valaki jött hozzátok, elindult egy beszélgetés, bár ez egészen egyoldalú volt, feltett egy kérdést, amire ő maga válaszolt, aztán onnantól kezdve egy órán keresztül És amikor elbúcsúztunk egymástól, még zsongott a fejem attól a sok hangtól, ami az egyik fülemen bement. És aztán feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mit akart ez az ember mondani? Beszélgett, pontosabban beszélt hozzám, de mit akart mondani azzal, amit elmondott? És valóban nagyon igaza van Salamonnak, Salamon királynak, a bölcs Salamonnak, aki az egyik könyvében, a Prédikátor könyvében a következőt mondja. Sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? És tényleg vannak emberek, akik igazából a beszédükkel csak a hiába valóságot szaporítják. Jobb lenne, ha meg se szólalnának. Ezzel ellentétben vannak emberek, akikre nem lehet nem odafigyelni. Amikor megszólalnak, amikor elkezdenek beszélni, akkor az ember úgy érzi, hogy nem tehetem meg azt, hogy nem figyelek oda rá. Mert amit mond, az ő szavainak súlya van. Jézus Krisztusról mondták az ő hallgatói, amikor hallották őt beszélni, hogy álmélkodtak azon, hogy Jézus Krisztusnak a szavai azok mindig súlyos szavak. Pontosan így olvassuk, hogy álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Ezek jutottak eszembe akkor, amikor megértettem, hogy Malakiásnak Isten súlyos szavakat adott a szájába. Olyan proféciákat, olyan igéket kellett tovább mondani a Izraelnek, aminek súlyuk volt. Malakiás szavának pedig azért volt súlya, mert az Isten állt a szavai mögött. Mert az Isten bízta rá azt az üzenetet, amit hirdetnie kellett. És az isteni szónak mindig súlya van, mindig következménye van. És tudjátok, pontosan ez az, ami nagy figyelmeztetés számunkra, hogy nem lehetnek súlytalanok a szavaink. Mert a súlytalan és üres szavak mögött azt gondolom, hogy súlytalan élet áll. És azt gondolom, hogy nekünk, akik istenes emberek vagyunk, nagyon is kár és nagyon is rossz, hogyha a beszédünknek nincsen súlya. Ha a szavaink, amiket kimondunk, azok csak a hiába valóságot szaporítják, de nem gazdagítanak, nem építenek. És ha kell, nem rombolnak le olyan dolgokat, amelyek nem igazak, amelyek hamisak. Valahogy erre akar ma ezen a délelőttön tanítani bennünket Isten először, hogy amikor kinyitjuk a szánkat, vagy pontosabban mielőtt kinyitjuk a szánkat, gondoljuk végig, hogy amit mondani akarunk, az a hiába valóságot fogja ezt szaporítani, vagy lesz annak súlya, amit mondani fogok. Jusson eszünkbe az, amit Jézus mondott, de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Ezek nagyon súlyos szavak. Persze nem szeretném, hogyha félreértenétek. Én nem azt akarom ezzel tanítani, hogy innentől kezdve mindenki, mielőtt megszólalna, valamiféle görcsös félelemmel kezdje el vizsgálgatni a maga mondatait. Nem erről akarok beszélni. És azt gondolom, hogy Isten igényesen erre akar bennünket tanítani. Nem valamiféle önmarcangoló önvizsgálatra akar bennünket Isten indítani, amikor kimondjuk a szavainkat, hogy vajon haszontalanok voltak ezek a szavak, vagy nem voltak haszontalanok. Még csak nem is azt akarom sugallni, hogy nekünk jó reformátusként olyan nagyon komornak kell lenni a szavainknak. Kicsit olyanoknak, mint ahogyan énekelni szoktunk. Olyan jó reformátusként. És nem is a humor és a viccek ellen beszélek. Hát én azt gondolom, hogy humor és vicc nélkül az élet nagyon szintelen lenne. Én azt gondolom, hogy ha valaki az Istennel jár, és az Istennel rendezett a kapcsolata, egy élő kapcsolatban áll azzal az Istennel, akinek a szavai nem maradnak következmények nélkül, és azok a szavak hatással tudnak lenni az én életemre, akkor nem kell az embernek erőlködnie, hogy az ő szavainak is legyen súlya. Mert bármilyen furcsa, de észrevételül az Isten formálja és alakítja a gondolkodásunkat, az érzéseinket, még a szavainkat is. És ha én az Istennel járok, akkor, és vele élő és rendezett kapcsolatban élem az életemet, akkor igenis egy idő után szavaimnak is lesz súlya. Olyan emberi válok a magam környezetében, aki megszólal, nem lehet nem odafigyelni rá. Mert mondandója van. És amit ki akar mondani, annak van súlya. Mondjuk így inkább, az Isten Malakiáson keresztül súlyos jövendőléseket, súlyos szavakat akart az emberek szívére helyezni. És azt várnánk, hogy ezután valami nagyon ítéletes és nagyon kemény dolog kezdődik el. Az Isten elkezdi sorolni azt, hogy ebben nem csináltatok jót, meg ebben nem csináltatok jót, na és ezen a területen is eltértetek attól, amit én szeretnék. És ehhez nem ezt olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy az Isten azt mondja, hogy szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. És Isten ezt egy engedetlen népnek mondja, hiszen utána majd olvassuk azt, hogy mennyi minden történik. Hogy a papok se vették őt komolyan, és Izrael sem vette őt komolyan. Hogy olyan bűnöket követtek el, amit szégyelni, kimondani is szégyen. És akkor az Isten azt mondja, hogy szeretlek benneteket. És kérlek titeket, hogy figyeljetek oda, hogy itt Isten nem múlt időben beszél, hanem jelen időben mondja. Nem azt mondja, hogy szerettelek benneteket. Nem úgy beszél, mint egy csalódott, megsértett szerelmes, aki csalódott abban, akit szeret, mert az, akit szeretett, az nem volt méltó arra, hogy szeresse őt, hanem Isten úgy beszél, mint aki még most is szereti az ő népét. Amikor beszél, akkor is szeretettel szól. Amikor ítéletet mond, amikor kérdőre von, amikor önmaga elé állít, akkor sem azt mondja, hogy már nem szeretlek téged, hanem pontosan azért mondja azt, amit mond, mert szeret. És nem akarja, hogy olyan maradjon Izrael, amilyen most. Látjátok, pontosan ezért érthetetlen az Isten szeretete, és ezért felfoghatatlan. Különösen azért, mert az Isten szeretete változatlan és változhatatlan szeretet. Nem attól függ, hogy én hogyan viselkedem, vagy mit csinálok. Hanem attól független. És hogyha én nem csinálok jó dolgokat, akkor is szeret az Isten. Persze szégyeljen magam akkor, hogyha nem úgy élek és úgy járok, hogy az Isten örülhessen annak, amit lát. Tehát nem úgy van a mi életünkben is a gyerekeinkkel. Nem szeretjük őket kevésbé, amikor mondjuk egyest kapnak az iskolába, vagy nem tanulnak rendesen, vagy visszaszájalnak nekünk, vagy nem azt csinálják, amit szeretnénk. Furcsa lenne, hogyha egy szülő kevésbé szeretné a gyerekét, nem? Ha mindig attól tennénk függővé a szeretetünket, hogy érdemes-e rá a gyerekünk, vagy sem. Én azt gondolom, mindig az a legnehezebb, és az a szeretetünk nagy próbája, amikor a gyermekeink nem érdemesek a szeretetünkre. Mert ilyen is van. Én is voltam ilyen. Nem voltam érdemes a szüleim szeretetére. Hazudtam, meg átvertem őket, de nem éreztem soha, hogy a szüleim nem szerettek volna engem kevésbé. És amikor egyszer csak rám zuhant ez az egész, akkor értettem meg, hogy mennyire szégyelhetem magam. Hogy a szülei mindig szerettek, és én milyen gonosz voltam velük. Isten az engedetlen népnek mondja azt, hogy én szerettelek benneteket. Nem kényszerből, hanem önként, feltétel nélkül, önzetlenül és őszintén szeretlek benneteket. Kicsit olyan ez, kedves testvérek, mint amikor egy kapcsolatban vagy a férj, vagy a feleség kilép a kapcsolatból, és megcsalja a másikat. És az mindig egy nagy dilemma annak a félnek, akit megcsaltak, hogy én most mit csinálok. Ránézek arra az emberre, és látok egy embert, aki átvert. akiben nem tudok megbízni. Mert hát megcsalt. És azt gondolom, nincs annál tragikusabb dolog, amikor valaki, akiben megbízok, ránézek, és nem tudok többé bízni benne. Mert megcsalt. Mert elárulta mindazt, ami a miénk volt. Ismertem egyszer egy asszonyt, akinek a férje megcsalta őt. És láttam azt a küzdelmet, ami benne volt, hogy most mit csináljak? Megbocsássak, ne bocsássak, meg szeressen, ne szeressen. Elhagyjam, ne hagyjam el. És ez egy nagyon-nagyon komoly küzdelem volt. És a végén úgy döntött, hogy maradok. Úgy nem folytathatjuk tovább, ahogyan eddig, de nem hagyom el. Szeretem. És ha szeretem, ez azt jelenti, hogy akkor is szeretem, amikor nem érdemes rá. Látjátok, ugyanez a helyzet. Izrael megcsalja Istent. Hűtlenné válik, és az Isten rájuk néz, és lát egy hűtlen népet, és azt mondja, hogy én szeretlek benneteket. Meg akarok nektek bocsátani. Annak ellenére, ahogyan bántatok velem. És látjátok, ilyen az Isten szeretete, ilyen azután túl is szerető szeretet. Hogy amikor már az ember feladná, és azt mondaná, hogy na, én már innen már, aztán köszönöm, én már ebből nem kérek, akkor Isten azt mondja, hogy én még mindig. Mert a mi szeretetünk elfogy, az Istené meg nem. És az a fantasztikus, tudjátok, hogy Malakiás könyvének az első fejezetében nem egy őrülten, tajtékzó, haragvó Isten képe rajzolódik ki előttük. Valahogy úgy tudom elképzelni, hogy az Isten ezeket a szavakat nem kiabálva mondta Izraelnek, vagy Malakiáson keresztül, hanem szelíden és halkan. Valami nagyon-nagyon mély fájdalommal, hogy én szeretlek benneteket. Én szeretlek benneteket. Emlékszem, hogy amikor lebuktam a hazugságaimban otthon, elfelejtettem elmondani, hogy hát kaptam néhány egyest, és megbuktattak fél évkor. És hát ugye szembesültek a szüleim akkor, amikor hát ugye a bizonyítványt hazavittem. És az döbbentett meg nagyon, hogy azt vártam, hogy apukám jó felképpel, utána anyukám is, jó, megmossák majd a fejemet, hogy hát ez így ne tovább. És csak annyit láttam, hogy az édesapám, aki egyébként nem egy sírós ember volt, sír. És azt mondja, hogy na fiam, újra kezdjük. Nem azt mondta, hogy újra kezded, hanem hogy együtt újra kezdjük. És valami ilyesmit érzek itt is, hogy Malakiáson keresztül az Isten pontosan ezt mondja, én szeretlek benneteket. És nem fenyegetőzik, és nem ítélget, hanem olyan nagyon halkan és szelíden, valami nagyon mély fájdalommal beszél az Isten. Tudjátok, egy kicsit ez olyan, mint amikor Jézus Krisztus megállt Jeruzsálem felett az utolsó útján, és elkiáltotta, vagy nem is, hát elkezd sírni Jeruzsálem felett, és azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyújtani, mint tyúk a csibéit, de ti nem akartátok. És olyan döbbenetes, hogy az új szövetségben is, és az új szövetségben is sokszor visszatér ez, hogy nem arról van szó, hogy az Isten nem akar szeretni, hanem az ember nem akarja, hogy szeresse őt az Isten. És itt is erről van szó, hogy Izrael nem akarja, hogy szeresse őt az Isten. Megkérdezik, miből látjuk azt, hogy te szeretsz bennünket? Ugye értitek, hogy itt van Isten, aki aláhajol, majdnem azt mondom, hogy megalázkodik, és azt mondja, hogy én szeretlek benneteket, annak ellenére, amilyenek vagytok, és jön Izrael, és ilyen cinikusan. Miből látjuk mi azt, hogy te szeretsz bennünket? Miből? Mondd meg! Ez olyan, mint amikor a kamasz gyerek, akinek a legnagyobb szeretettel akarunk valami jót, visszaszállja, és azt mondja, hogy mi adjál már, na hát vagyok már olyan felnőtt, hogy meg tudjam én mondani, hogy mi a jó nekem. És valami ugyanez van, hogy mit akar itt az Isten? Hát miből látjuk mi azt, hogy te szeretsz minket? Miből? Az a nép kérdezi, amelyiknek az egész történelme tele van az Isten kegyelmével és szeretetével. Ha valaki olvassa az Ószövetséget, akkor azt látja, hogy van egy Isten, aki mindig újra kezdi a népével. Mindig újra kezdi. Megajándékozza őket a szeretetével, az ő kegyelmével, megszabadítja őket, megmenti őket. Aztán Izrael, megyünk a magunk feje után, nekünk az Isten. És akkor kezdődik előről minden. Tönkre megy, minden lerombolódik, minden Isten elkezdi újra építeni őket megint, megmutatja a szeretetét, és akkor egyszer csak Izrael megint kezdi előre. Miből látjuk, hogy szeretsz minket? Nagyon sokszor van így, hogy mi is ilyenek vagyunk. Hogy amikor az Isten közeledik hozzánk szeretettel, akkor mi azt kérdezzük tőle, hogy miért történt ez így? Ha szeretnél, akkor nem történt volna ez így. Csak tudjátok, mi annyi mindent nem értünk az életben. Annyi minden összefüggést nem látunk. Milyen kis mozaik darabkákat látunk sokszor az életünkben, és ebből próbálunk valamit összerakni. És olyan flegma dolog, olyan nagyképű dolog, amikor az ember azt mondja ilyen mozaik darabkákkal a kezébe, hogy hova te látom a képet. Mit látsz te? Mit látunk? A képet nem. Darabkákat látunk. És sokszor még azt se tudjuk, hogy ezek a darabkák igazából hova illenek. Vagy miért vannak ott. És lehet, hogy majd csak az életünk végén fogunk egyszer csak egy nagy képet látni, visszanézve, és akkor értjük meg, hogy aha, ez azért történt ott, mert ez ide illik. És akkor rajzolódik ki az egész. De menet közben nagyon sokszor semmit nem látunk abból, ami történik velünk. Tudjátok, mikor értettem meg ezt? Nagyon furcsa. Amikor életemben először szerelmes lettem, és a lány nemet mondott. Hú, az nagyon kegyetlen dolog volt. És akkor egyszer csak tépelődésem közepette megértettem, hogy engem az Isten szeret. És ez a dolog biztos azért történt így, mert Isten valami jobbat készített. És most visszanézve az összes csalódásom, semmi. Mert az Isten tényleg jobbat készített. És ez sokszor így van. Hogy amire mi azt mondjuk, hogy szeret engem az Isten, nem, hát nem látom én, hogy szeret engem az Isten. Most megint csalódtam, most megint valami történt velem, megint ért engem valami, miért büntet engem az Isten. De az csak egy mozaik darabka, ami majd valahová bele fog illeni. Amitől aztán kirajzolódik majd egy csodálatos kép, amit az Isten rajzol az életedben. Izrael olyan nagy képűen vágja oda Istennek, hogy miből látjuk azt, hogy szeretsz bennünket. És az Isten válaszol. Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Bevallom nektek őszintén, néha úgy vagyok a Biblia fordítással, hogy nem egészen adja vissza azt, amit az eredeti szöveg ad. Mert előttünk van ebben az igében egy Isten, aki ilyen féltékenyen megsértődik, mert Ézsau nem azt csinálja, amit ő akar, és akkor már nem szeretem őt, hanem szeretem inkább Jákobot. Ez az apa, tudjátok, az az apa, aki az egyik gyerekét jobban szereti, mint a másik gyerekét. De itt nem arról van szó. Mert sokkal inkább az eredeti szövegben arról van szó, hogy van két fiú, akit Isten szeret, Ézsau és Jákob. És Ézsaut az Isten hátrébb teszi. Hátrébb nem azt jelenti, hogy nem szereti, hanem hátrébb teszi a másikkal szemben. Azért, mert ez a fiú olyan, amilyen. És az Isten nem jutalmazza Ézsaut azért, amiért nem lehet jutalmazni. És aki ismeri Ézsaunak az életét, az nagyon jól tudja azt, hogy nagyon is megérdemelte ezt a hátratételt, mert első pillanattól kezdve abszolút nem vette komolyan azt, amire Isten őt rendelte. Nem érdekelte. Érdekelte valami más. És ez nem azt jelenti, hogy Jákob külön volt, mert nem volt az. Hát kedves testvérek, ha valaki elolvassa Jákob és Ézsau történetét, maga előtt lát két nagyon nyomorú gyereket. Az egyik mindenáron meg akarja szerezni azt, ami nem az övé, a másikat meg abszolút nem érdekli az, ami az övé. Az egy nagyon döbbenetes történet. És azt látjuk, hogy Ézsaúnak a története, mert utána erről kezd el beszélni Isten Malakiás könyvében, az első öt versben, Edomról beszél. Edom Ézsaúnak a leszármazottainak az országa volt, hogy eltűnik a semmibe. Hogy Ézsaúnak a neve a maga engedetlensége miatt kitörlődik a történelemből. És Jákóbi pedig nem azért maradt fenn, mert Jákob sokkal jobb volt, hanem meg az Isten azt mondta, hogy én szeretlek benneteket. És ebben a szeretetben újra és újra megújulhatott Jákob, és megújulhatott Izrael. Kedves testvérek, Isten másodszor ezen szeretne egy kicsit elgondolkodtatni bennünket ezen az igén keresztül, hogy nem csak azon, hogy a szavainak van-e súlya, és akkor van igazán súlya, hogyha mi az Istennel járunk, az Istennel élünk, és vele közösségünk van, hanem az sem mindegy, hogy melyik testvér útját járjuk. Hogy az Ézsau útját járjuk-e, vagy a Jákob útját járjuk-e. Nem mindegy. Mert az egyik út az engedetlenség útja, az újra és újra nemet mondok Istenre útja, a másik út pedig az engedelmességnek az útja. A belátásnak az útja. A felismerésnek az útja. És az Istenre való ráhagyatkozásnak az újra-újra megélt csodája. Az egyik út a halálra visz, ahogy Edom elpusztult és kitörlődött a neve a történelemből. A másik út pedig Izraelnek az útja, Jákobnak az útja, amelyikről tudjuk, hogy megmaradt. Arra hív bennünket az Isten, hogy vizsgáljuk meg ebben önmagunkat. És arra biztat bennünket igéjén keresztül, hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg a szívetekben is, lelketekben is. Miért hallátok meg? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg hát, és éljetek. Amen.